Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A pezsgőről fogunk beszélgetni, és akik ezt a feladatot megugorjuk, hárman vagyunk a stúdióban, mégpedig Luf Tamás, a 1838 pezsgőpincészet, és az fontos így kijelenteni, tulajdonosa, szervusz Tamás.
Sziasztok.
És Pál László. Hát sokat gondolkodtam azon, hogy mert ugye ha borral foglalkoznál, akkor borász lennél. De miután pezsgővel foglalkozol, akkor pezsgész. De egyébként tényleg mi a hivatalos titul? Azoknak, a szakembereknek, akik pezsgőt készítenek.
Hát pezsgőmester.
Pezsgőmester. Hogy irigykednek a borászok? Nem mondják azt, hogy borászmester. Kezdjük egy találós kérdéssel. Az a feladatotok, hogy kitaláljátok viszonylag rövid időn belül, hogy mi a közös nevezője ennek a három élelmiszernek. Hal, sonka, pezsgő.
Közös nevező?
Igen.
Egy jó társaság. Egy pohár pezsgő.
Nem ennyire pozitív.
Ünnepi alkalom?
Igen, ez is benne van, de még mindig azt mondom, egy kicsit, ha közelíteni szeretnétek, hogy nem ennyire pozitív, legalábbis az én olvasatomban. De akkor felfedem, hogy én mire gondoltam. Az a fajta rossz értelembe vett szezonalitás, ami ennek a három terméknek a fogyasztását alapvetően jellemzi.
Esküszöm, akartam mondani a karácsonyt és a húsvétot.
Ugyanis. Tehát húsvét előtt igen. Mindenki megvesz azért, hogy sonkát vegyen magának. Mindegy, hogy milyen bármi áron legyen sonkája. Mm. Megeszi a húsvéti sonkát, és onnan a büdös életbe többet nem gondol arra, hogy sonkát egyen. Pedig hát ott vannak a gyönyörű szép nyári esték, egy kis proszekóval, pezsgővel. Milyen gyönyörű dolog. Ott van a spárga szezon, amikor egyébként Európában mindenhol sonkát esznek. Ott van a hal. Pontosan tudjuk, hogy 5 kiló körüli a magyar hal fogyasztás Magyarországon. Megint mindenkinek tele van a fürdőkádja, úszópontjal, félholdpontjal, amit aztán megesznek, és onnantól kezdve nem esznek az emberek halat. És így vagyunk, én nem tudom, de majd ti megerősítitek a pezsgővel. Így vagyunk?
Van hasonlóság. Ünnepek alkalmával bekapcsolnak ezek a reflexek, ebben teljesen igazad van. Ez a pezsgő esetében is így van, sajnálatos módon, de összességében azért mi arra törekszünk, hogy ezt a szezonalitást meg tudjuk ugrani, tehát túl tudjunk ugrani ezen, és tulajdonképpen alkalomtól, ünneptől, szezonalitástól függetlenül az emberek fogyasszanak pezsgőt, mert finom.
Hát és... Tamás, alapvetően, ha nem ez lenne a célotok, akkor nem foglalkoznátok ezzel. Pontosan. Tehát ez egy alapvetés. Ha valaki valamit termel, azt el akarja adni, az azt szeretné, hogy azt mindig egyék. Egyébként úgy vagyok vele, hogy onnantól kezdve tudom, hogy jön a szilveszter, hogy október közepén meg végén megjelennek az óriás plakátok, ahol mindig van egy üveg pezsgő. És azért próbáltam ezt a társasjátékot itt bedobni, vagy ezt a kérdést bedobni, mert pontosan azt gondolom, és ráadásul ott van is az egyiken egy szlogen, amelyikkel nem értek egyet, hogy a különleges pillanatokra, jó, nem minden pillanat különleges az ember életébe, de hát tehát a pezsgő ivás, vagy a pezsgő ivásra szoktatás, ennek az edukációja, az nem állhat meg csak szilveszter környékén, hanem mindig van. Egyébként mi a tapasztalatotok, hogy a trendek most merre mennek pezsgőfogyasztás szempontjából? Laci?
Hát a buborékos termékek forgalma az évről évre nő. Így akár beszéltünk tankpezsgőről, vagy palackos erjesztésű pezsgőről, vagy petnatról. Teljesen mindegy, de nagyon népszerűek. És én azt gondolom, hogy most ugye a sámpányból bejövő rengeteg palackos erjesztésű pezsgőnek köszönhetően a magyar pezsgőfogyasztás is folyamatosan nő. Hát ez egy trend, a trendek jönnek, mennek, változnak. Mi most ebben jókor szálltunk fel erre a hajóra, de ki tudja, meddig fog tartani. Bízunk benne, hogy el tudunk odáig jutni, hogy minél több fogyasztót meg tudunk győzni arról, hogy ez tényleg ne az ünnepek itala legyen, hanem akár egy hétfő este, ha éppen valakinek olyan hangulata van, akkor is bontson egy pezsgőt.
Hát duplán nehéz a helyzetetek, és nagyon sok csavar van ebben, ugyanis az elmúlt években a világ arról szól, hogy az alkoholfogyasztás az elkezdett csökkenni. Állnak a borászok, millió palac borral eladatlanul a pincében. Ugye az E-generáció fölnőtt, a következő generáció már az fölöttük levő is fölnőtt. Ők már nagyon keresik ezeket a könnyű alkoholmentes italokat, ugye a koktéloknak nagyon-nagyon világa van, de ezért mondom, hogy van ebben egy dupla csavar, mert azt gondolom, hogy a pezsgő pontosan lehet egy olyan ital, amelyik ebben részbe bele tud lépni. Csak a kérdés az, hogy ki tanítja meg, hogy hogyan lehet megtanítani az embereket arra, hogy élvezzék a pezsgőt, mert először élvezzék el, utána kell szeretni. Én azt gondolom, ez egy tanulási folyamat. Ebből a szempontból mi a tapasztalatotok, Tamás?
Egyébként nincs könnyű dolgunk, ezt jól látod az edukációt tekintve. Én azt gondolom, hogy amit a Laci is mondott, például a sámpány hatást fogalmazunk így, tehát meginni, vagy egyáltalán például ajándékba adni egy palack bármilyen pincészetből származó sámpányt, ez nagyon trendi, nagyon szexi dolog. Azt gondolom, hogy erre fel lehet ülni, és például akárcsak, ha nézem az általunk készített pezsgőknek a szárassági fokát, mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a brű szárassági fok nagyon megy, erre fel lehet ülni, tehát tulajdonképpen lehet ezen a hullámon menni. A másik, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen abból kell dolgoznunk, amink van, tehát tulajdonképpen ugye mi, mint szekszárd és az első szekszárdi pezsgőpincészetként merítkezünk abból is, hogy szekszárd egy olyan adottságokkal rendelkező borvidék, ahol lehet minőségi pezsgőt készíteni. Tehát tulajdonképpen nekünk mixelni kell a mi adottságainkat, és valahogy összegyúrni ezeket azokkal a trendekkel, amik nem csak nálunk Magyarországon, hanem mondjuk Európa vagy világviszonylatban működnek. Nem könnyű, sok minden egyéb tényező is befolyásolja, akár csak mondjuk egy árképzés, tehát ha azt mondom, hogy levenni a boltok polcairól egy minőségi pezsgőt, az egy más árfekvést jelent, mint mondjuk egy bor esetében, de egyébként meg azt gondoljuk, hogy talán az emberekben van annyi nyitottság, hogy elinduljanak az új irányába, és azt gondolom, hogyha az első lépések megvannak, akkor a pezsgőben bőven van annyi, hogy ha már valaki elindult ezen, akkor már be tudjuk húzni, mert tényleg nagyon sok nagyon fontos az edukáció, amit mondtál, mert tényleg meg kell tanulni pezsgőt inni. Ez egy nagyon fontos mozzanata az egésznek.
Én azt gondolom, bár olyan nagyon nagy tapasztalatom nincsen, hogyha az ember bemegy egy boltba, mert ajándékot kell valakinek venni, három alkohol típus közül választhat. Van a spirit, amelyik jó drága szokott lenni, a pénztárca függő. Van a bor, amelyiknek azért már nagyon szép szortimentje van, az alacsonyabb árfekvés magasik. A pezsgőre is ugyanezt el lehet mondani, és akkor itt jön az a nagyon fontos dolog, amikor a tanakodásnál megvan a döntés, hogy mihez nyúlok. És én azt gondolom, hogy ebből a hármasból nem mindig a pezsgőhöz nyúlunk elsőként, de meg lehet tanulni az, hogy a pezsgőhöz, viszont ahhoz nagyon sok pezsgőt kell kóstolni, inni, megismerni az, hogy mitől pezsgő egy pezsgő, mitől ilyen, mitől olyan. Hát erről majd ugye fogunk beszélni, de látjátok ti is esetleg, vagy tapasztaljátok akkor, amikor ajándékot veszek, vagy akkor biztos, hogy bizonyára pezsgőt visztek, vagy ajándékhoz a család, vagy a baráti társaság, Laci?
Igen, ez abszolút így, még egy gondolat visszatérve az edukációra, ami egy nagyon lassú folyamat egyébként, de a hozzánk látogató, kóstoló csoportok nál, a vendégeinknél szájról szájra terjed egyébként a híre, tehát nagyon sok olyan visszatérő csoport volt, aki elmesélte valakinek, aki megint elmesélte valakinek, és így több csoport is így jött már hozzánk vissza, ezáltal szerette meg a pezsgőt, azóta is rendszeres fogyasztó, most nem éppen csak a mi pezsgőinknek, hanem egyéb más pezsgőket is vásárol. Úgyhogy ez egy nagyon lassú folyamat, de mindenképpen szükséges, hogy ezt folyamatosan fenntartsuk, folyamatosan kóstoltassuk a fogyasztókat.
Mindenképpen természetesen fogunk majd beszélni a cégről, a 1838 pezsgő pincészetről, csak még ezen a vonalon szeretnék egy picit tovább menni. Szekszárd. Mit szóltak a szekszárdi borászok ahhoz, hogy egyszer csak Szekszárdon lett egy pezsgő pincészet?
Én személy szerint tartottam tőle, hogy mit fognak szólni. Ugye, gondolom mindenki tudja, hogy ez a Szekszárd alapvetőleg egy vörösboros vidék.
Milyen jó, hogy van.
Milyen jó, így van, és egyébként magamat lokálpatriótának tartván azt gondolom, hogy Magyarország legjobb vörösboros vidéke. Én kicsit tartottam, hogy mit fognak szólni a borászok ahhoz, hogy mi elkezdünk pezsgőt csinálni, mert hogy ugye azt gondoljuk, hogy az alapanyag a pezsgő esetében is pont ugyanolyan fontos, mint a bor esetében, és ugye onnan indultunk ki, hogy Szekszárdon ez megvan, ez adott. Aztán érdekes mód, képzeld el, hogy úgy alakult, hogy pont, hogy nem ellenállást váltottunk ki, a szekszárdi borászokból, hanem érdeklődést, együttműködést, támogatást, tehát tulajdonképpen pozitívan álltak ahhoz, hogy mi elkezdtünk a Pezsgővel foglalkozni.
Hát ki is alakulhat egy együttműködés, egy kollaboráció?
Van több együttműködésünk is, így van, szekszárdi borászatokkal. Mondjuk ez azért hozzátartozik az is, hogy ugye mindig azt szoktam mondani, hogy nem lettünk a nem tudom 86. szekszárdi borászat, és nem álltunk be a 86. legjobb szekszárdi vörösborral a sorba. Tehát nem vagyunk konkurenciái alapvetőleg egyébként a szekszárdi borászoknak. Ez az egyik fontos dolog. A másik, hogy mivel nem vagyunk konkurenciák, ezért szerintem, hogy könnyebben így bement az, hogy tulajdonképpen ezzel mi színesítjük a szekszárdi boros palettát, és aztán így összességében azt gondolom, hogy jól sült el az, hogy mi tényleg zászlóra tűzve azt, hogy csak pezsgővel és szekszárdi pezsgővel jöttünk ki és csináljuk. Szóval alapvetőleg jó lett végül a fogadtatás.
Ez azt is jelenti, hogy a felhasznált bort, mert ugye pezsgőt borból készítik, ugye ez Igen. egy alaptézis. Tehát a pezsgő készítéshez használt bort azt szekszárdról szerzitek be?
Hát a szőlőt. Tehát a szőlővel kezdjük.
Igen,
szekszárdi.
Én átugrottam az elsőt.
Igen, fontos része a bornak. Igen. Kizárólag a szekszárdi borvidékről vásárolunk szőlőt. Van két termelő, akitől rendszeresen minden évben vásárolunk, és ezt mindig nagyon fontosnak is tartjuk, hogy csak a szekszárdi borvidékről vásároljunk szőlőt.
Mi a különbség, az alapvető különbség a borász és a pezsgőmester között?
Hát ez két külön szakma, ez olyan, mintha mi a különbség a köműves meg a festő között.
Oké, csak szerintem nem nagyon sokan tudjuk, hogy ez egy két külön szakma. Bor, pezsgő, az egyik abból készül, buborék.
Igen.
Fröccsnek úgyis megisszuk. Tehát rengeteg olyan dolgot tudnék mondani, amire azt mondjuk, hogy az ugyanaz a szakma.
Alapvetően nagy különbség, ugye itt egy másoderjedés megy végbe, egy zárt környezetben, egy palacban. És ennek a folyamatát kell tulajdonképpen kitapasztalni, irányítani, mert ott már nincs beavatkozási lehetőség. Tehát onnantól, hogy a pezsgő alapbort újra oltjuk és bezárjuk egy palacba, onnantól már nem tudunk belenyúlni a folyamatokba. Amíg ugye egy az alapbor készítésnél, azt ugye sokkal könnyebb irányítani, ott többször is be lehet nyúlni az erjedési folyamatba.
Akkor olyan a hasonlatosság, mint amikor az emberorvos és az állatorvos beszél. Hogy neked könnyű, mikor azért megkérdezi, mi baja van, egy állat viszont azt nem tudja megmondani. Igen, hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy a pezsgő készítés alapvetően egy zárt rendszer. Ott történnek dolgok bent a palaszba, de hát azt a palaszot nem lehet nyitogatni, bár van egy technológiai folyamat, amikor megnyitják a palaszkot, ugye erről majd fogunk beszélni, meg nekem is van erről tapasztalatom, de alapvetően mondjuk a te képzettséged, vagy a te tanulmányaid azok külön pezsgő szakirányultsággal bírtak?
Nem, nincsen egyelőre még külön pezsgő készítésire irányuló képzés, borász végzettségem van.
És minden gond nélkül úgy döntöttél, hogy akkor a pezsgővel fogsz foglalkozni?
Hát most így visszagondolva 2021-re, amikor az első évjáratot elkezdjük, nagyon vakmerő volt ez a kezdés, és hogy így beleugrottunk, tehát most lehet, hogy most már nem mernék így fejest ugrani bele, de igazából igazából semmi kételjem nem volt a felé, hogy nem fog sikerülni.
Nekem különben volt?
Igen.
Azt hogy mondjam, nekem volt? Igen.
De igen, hát ugye adódik a következő kérdés, hogy van Magyarország? Országon még ilyen társaság, mint a tiétek, akik csak pezsgőpincészetként funkcionálnak?
Van.
Hát csak pezsgőpincészetként?
Hát csak pezsgőpincészetként.
Nincs.
Hát ugye ti voltatok az elsők, igen, 2021. Egyébként azért már lassan szépen fölfűzzük azokat a gyöngyöket, ami rólatok is beszélünk, mert ugye 2021-től. Azok a pezsgők, amik itt vannak előttünk az asztalon, ezek például mikor kerültek palacba, László?
Ez melyik évjárat?
21-es.
21-es évjárat, akkor ez 2022 márciusában az első évjárat.
Oké, és mi történt 2021 és 2022 márciusáig?
Addig az alapbort érleltük finom seprőn, tehát bent gyakorlatilag a tartályba, és amikor elérte azt az érettségi szintet, utána történt meg a pezsgősítés.
Utána töltöttétek palackokba.
Van, utána töltöttétek.
És ennek a pezsgőnek az érlelése az innentől kezdve a palackban történt, mint másodlagos érlelés. Így tehát ez alapvető különbség mondjuk a borkészítés és a pezsgőkészítés között, hogy az egyik az egyfázisú kvázi, a másik pedig kétfázisú. Tehát elő kell készíteni a borból készült levet az első fázisban ahhoz, hogy majd utána bekerüljön. Mikor válik egy borból elkészített lé pezsgővé?
Hát a másoderjedés az érleléshez képest viszonylag gyorsan végbe megy. Ez egy ilyen 4-6 hét alatt megtörténik a palacban, tehát akkor már a buborék akkor kifejlődnek a másoderjedés során, de utána következik még az érlelési időszak, tehát hogyha szeretnénk elérni ezt a sámpány stílusra jellemző tósztos, kenyérhéjas, briósos ízvilágot, akkor ugye a palacban lévő seprőn tartástól fog ez kialakulni. Minél tovább érleljük, ugye annál jellegzetesebb, érleltebb ízvilágot kapunk. Nálunk ez minimum 2 év, tehát mi azt a döntést hoztuk, hogy minimum 2 évig érleljük a pezsgőinket, de igazából 9 hónap érlelést követően már pezsgőnek, palackos erjesztésű pezsgőnek lehet hívni.
Ez az az állapot, amikor még nincsen kész a pezsgő, de ha megfogunk egy üveget, és nyugalmi állapotban helyezzük, akkor ott alul, az vagy az alján, vagy így az oldal, ha elfektetjük, akkor megjelenik az a seprű,
így van,
amelyik egyébként az érlelést folyamatosan biztosítja.
Így van. Így van, az ízügyek kialakulását biztosítja. Mert ott az élesztő, tehát az élesztő elhalás következtében alakulnak ki ezek.
De ebben már nem tudtok belenyúlni.
Ebben már nem. Amit akkor beletöltünk, 2 év múlva meglátjuk, mi lesz belőle.
De azért arra van mód és lehetőség, hiszen palackban vannak, hogy azért bontogatjátok meg időszakosan,
persze,
tehát kóstoltok.
Igen, de igazából nincs nagyon értelme. Azért nincs értelme, mert nem tudunk belenyúlni.
Akkor sem lehet egy pezsgő minőségén, mienségén változtatni, hogyha mondjuk fél időben megkóstoljátok a pezsgőt, és akkor kiderül, hogy lehet, hogy hűvösebb tárolás kell neki, lehet, egy kicsit melegebb tárolás, vagy itt már annyira zárt a rendszer, hogy egyszerűen nincs mese, ez van, gyerekek.
Hát alapvetően az érlelést minél hűvösebb körülmények között kell megtenni. Arra azért figyelve, hogy annyira ne legyen hideg, hogy az élesztő, tehát az erjedés az meginduljon. De nem, tehát a hőmérséklet természetesen befolyásolja az érlelési időszakot, már kevésbé a másoderjedés időszakát, tehát azt az első 1-2 hónapot, azt befolyásolja
a
hőmérséklet.
Nos, a beszélgetést folytatjuk, mert jön a második rész. A pezsgőről beszélgetünk, a 1838 pezsgőpincészet tulajdonosa Luf Tamás és a pezsgőmestere Pál László a vendégem, és a második rész pedig azzal fogjuk kezdeni, amikor elmesélem azt az élményemet, amikor Bozsoléban 30 évvel ezelőtt elvittek egy családi pezsgő kis pincészetbe, és ott én ezeket a folyamatokat megnéztem. Folytatjuk. Köszönöm.